Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, a 138. énekünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 138. Zsoltárunk így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, és a 241. énekünket énekeljük el. 241. énekünket énekeljük el mind a négy versével. Az első verse így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsérünk és magasztalunk téged. A mai napon is eljöhettünk ide a te házadba, és meghallgathatjuk a te drága igéidet. Köszönjük néked, hogy tanítani akarsz ma is minket, és bölcsé akarsz tenni minket az útra, amelyet járnunk kell. Kérünk téged, hogy drága szent lelked által teted világossá előttünk igédnek üzenetét, tanítását ma is. Te gazdagíts meg ezek által, az üzenetek által bennünket, és add, hogy növekedhessünk a te megismerésedben, a te szeretetedben, az irántad való odaadásban. Köszönjük néked, Atyánk, hogy elküldötted az Úr Jézus Krisztust, aki által szóltál, az akkori világhoz és hozzánk is. És köszönjük néked, hogy ő nem csak a te üzenetedet tolmácsolta, hanem a megváltás drága művét is elvégezte. Köszönjük néked, hogy itt van előttünk az úrvacsora, mely emlékeztet minket a Golgotai keresztre, megváltásunkra, az értünk hullott drága vérre. Köszönjük néked, atyánk, a Krisztust. És köszönjük, hogy újra és újra ma is őt ajánlod nekünk, hogy ő legyen a mi megváltónká, őt fogadjuk el a mi életünk üdvözítőjének, a mi életünk urának. Köszönjük néked, hogy most kérhetjük, hogy adj nekünk iránta való hitet, és az iránta való hitet, ha már ott van a szívünkben, te erősítsd meg, és segíts, hogy újra és újra el tudjuk kötelezni magunkat a te fiad mellett, a Krisztus mellett. Köszönjük néked, hogy ma is megújíthatjuk ezt a szövetséget. Kérünk arra, hogy áld meg most egész együttlétünket, és szenteld meg a szívünket, hogy lássunk és értsünk, és dicsőíthessünk téged mindenekben. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét János apostolnak első leveléből, a második rész 18. versétől a 23. versig. Leülve hallgassátok meg az ige szakaszt. Tehát János apostol első levele, második részében a 18. verstől ezt olvassuk. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. És néktek, kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást ez a Fiúról, abban az Atya is megvan. Kedves testvéreim, a kereszténység körében a legelső időktől egészen napjainkig nagyon sokan gondolkodtak és írtak az Antikrisztusról. Így hatalmas és kissé ellenmondásos anyag gyűlt össze az Antikrisztussal kapcsolatban. Azt is tudhatjuk, hogy nem csak a kereszténység körében, hanem azon kívül is számos gondolkodót foglalkoztatott az Antikrisztus személye. Írókat, filozófusokat, filmrendezőket, akik próbálták papírra vagy filmvászonra tenni az Antikrisztussal kapcsolatos elképzeléseiket. Most arra kérnélek benneteket, hogy próbáljátok meg ezeket a keresztjén és nem keresztjén elképzeléseket félretenni, hogy ne ezek befolyásolják a gondolataitokat, hanem lehetőleg csak is az, amit az Antikrisztusról a Biblia lapjain olvasunk. A Biblia írói közül pedig kifejezetten csak egy szerző ír az Antikrisztusról, nevezetesen János, és pedig az első és második levelében. Fontos tudnunk, hogy így szó szerint sehol máshol nem találkozunk az Antikrisztussal. Ezért, mivel csak is a megnevezett helyeken olvasunk az Antikrisztusról, vagy Antikrisztusokról, ezért arra törekszünk, hogy azt megértsük, amit János ír. Krisztusnak erről az ellenfeléről. Mert hogy egy ilyen sorozatban vagyunk most, hogy Krisztus és az ő ellenfelei. Néhány pontban szeretnék így az Antikrisztusról vagy Antikrisztusokról előttetek szólni a mai napon. Először is azt szeretném aláhúzni, hogy egy hamis tanítót már az Antikrisztusnak nevez János apostol. Mivel nem csak egy hamis tanító van, ezért több Antikrisztus van. Antikrisztusokról tesz említést János apostol ebben a felolvasott szakaszban is. Sok Antikrisztus támadt, mondja. Vagy az első levelének, a negyedik részének a harmadik versében is van egy ilyen kifejezés, hogy valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, az az antikrisztus. Valamely lélek. Hát több ilyen lélek volt, több ilyen ember volt, aki nem vallotta Jézust Krisztusnak. Hallottátok, hogy eljöjj és most a világban van már, írja. Tehát az apostol testvérek az antikrisztusokon először is olyan embereket ért, akik első és legalapvetőbb jellemzői a názáreti Jézusnak az ellenfelei. Már a név maga, hogy antikrisztus, a Krisztust azt értjük, az a felkent, a messiást jelenti. Az anti, az pedig azt jelenti, hogy ellene. Ellene. Elsősorban ezt jelenti. Azt is jelenti másodszorban, hogy helyette, de elsősorban ezt jelenti, hogy ellene. Vagyis olyan emberek, akik a názáreti Jézusnak, aki a Krisztus, ellene fordultak. Direkt ellenségei a názáreti Jézusnak. Ezek emberek voltak. Ezek az emberek egy olyan tanítást képviseltek, amelyik hát Jézus Krisztussal foglalkozott, úgy is mondanánk most teológiai nyelven, hogy egy krisztológiát képviseltek, de egy olyan Krisztust hirdettek meg, amely Krisztusnak a názáreti Jézushoz nem volt semmi köze, vagy legalábbis kevés köze volt. Ugyanis az a Jézus, akit ezek az antikrisztusok hirdettek, ezek a tévtanítók hirdettek, ennek a Jézusnak nem volt valóságos teste, hanem csak egy látszat teste. Ez egy más forrásokból is ismert ősi tévejgés volt. János már találkozott vele, úgy látszik, az első században. A későbbi századokból is ismerjük. A gnoszticizmus egész irányzata ezt tanította, hogy tudnélik, Jézusnak csak látszat teste volt. Vagyis nem volt valóságos ember. Nem volt egy valóságos ember. Például, ha valahova odalépett, nem hagyott nyomot maga után. A teste csak egy látszattest volt. Nem volt valódi ember. A názáreti Jézusról ilyesmiket a bibliai evangéliumokban egyáltalán nem olvasunk. A bibliában azt olvasunk, hogy Jézus ugyanolyan ember volt, mint akármelyikünk. A teste nem egy látszattest volt, hanem egy valóságos test volt. Meg is éhezett, szomjazott, volt nyoma is, ha megütötték, az fájt neki, és a többi, és a többi. Sok adat van a Szentírásban, ami azt mutatja, hogy Jézusnak valóságos teste volt. Ennek az antikrisztusok által hirdetett valakinek nem volt valóságos teste. Vagyis ez a Jézus, akit ők hirdettek, nem azonos a názáreti Jézussal. Ez egy másik Jézus. Az az evangélium, ami erről a másik Jézusról szólt, ez egy hamis evangélium volt. Hamis Jézust hirdettek meg. Hamis Jézust kommunikáltak. Egy hamis Jézusba vetett hitre hívtak. Egy hamis Jézus körül akarták, hogy a keresztjének élete forogjon. Egy hamis Jézusnak akarták alávetni az emberek életét. Azt mondja az apostol, János apostol, hogy ezek az emberek tévesen tanítanak a Krisztusról, hamis profétáknak is nevezi egyébként őket ebben a szakaszban, hamis profétáknak, mert hamisan tanítottak Jézusról. Lehet, hogy egyébként mondtak igaz dolgokat is Jézus felől, sőt, biztos is, mondtak biztos olyan dolgokat, amik ismerősek voltak az embereknek az evangéliumokból, de egy alapvető ponton rosszul tanítottak Jézusról. Márpedig ez tényleg egy nagyon alapvető pont volt, hogy Jézus valóban ember volt, vagy nem. Mert ha nem volt az, ha nem volt egy ugyanolyan ember, mint mi, egy valóságos ember, akkor nincs megváltónk nekünk, valóságos embereknek. Nagyon is jól értették, de ebben most nem akarok belemenni, az apostol és az igaz keresztjének és az igazi keresztjén teológusok, hogyha Jézustól elvesztük a valóságos emberségét, akkor romba döntöttük az embereknek, a valóságos embereknek a megváltását. Elindul ez egy olyan, mint amikor egy dominót meglökünk, és elborít egy egész hosszú dominó sort. Vagy elindul egy láncreakció, és aztán lesz egy nagy robbanás a végén. Ez nem egy mellékes dolog, hogy Jézusnak látszatteste volt, vagy valóságos teste volt. Ez nem egy ilyen kis álprobléma, vagy egy kis csekéség, amit fölött nyugodtan szemet lehet húzni, most így van, vagy nem így van, mindegy. Nem lehet. Ez egy kardinális tétel volt, és ezt aki megtagadta, és egy olyan Jézust hirdetett, amelyiknek nem volt valódi teste, húsvér teste, az az ember hamisan tanított Jézusról, és megtámadta a megváltásnak a csodáját is. Az igaz tanítókat pont az ellentéte jellemzi, Jézust valóságos embernek hirdették, és hirdették, hogy ő, mint valóságos ember, nekünk, valóságos embereknek, akik a bűnbe születtünk, és a bűnből nem bírjuk magunkat kihúzni, ő az egyedüli szabadítónk. Ő adott értünk, hogy így mondjam, emberekért, valóságos emberként váltságdíjat az Istennek. Akiért az Isten nekünk megbocsát. Ezek az antikrisztusok. Sok antikrisztus van, mondja az apostol. Már az ő idejében sok antikrisztus van a világban, akik Jézusról így tanítanak, rosszul. Igen, megdöbbentő aztán, amit még ezekről az emberekről elmond, tudnélik, azt mondja, hogy ezek az antikrisztusok közülünk váltak ki. Ezek az antikrisztusok közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert a közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. Vagyis az akkori keresztények közül kerültek ki ezek a hamis proféták vagy antikrisztusok, legalábbis egyik részük. Olyan emberek voltak ezek, akikről úgy tűnt egy darabig, hogy ezek keresztjének, igaz keresztjének. Ott voltak a keresztjének közösségébe. Együtt imádkoztak, együtt énekeltek, hallgatták az apostol igehirdetést. De lehet még az életmódjuk is olyan keresztjénies volt. De valahol a szívük nem volt igazán a Krisztusé, nem volt igazán az Úré, nem voltak a hívők a szónak az igaz értelmében újjászületett keresztjének. Nem voltak azok. Ott voltak, de nem voltak igazán ott köztük. Mert a szívük még nem volt a Krisztusé. Ezek aztán utána elkezdtek elmélkedni, gondolkodni, különböző hatások érték őket, majd erről is beszélünk, és egyszer csak elkezdtek a Krisztusról ilyen ferde dolgokat mondani a gyülekezetbe, aztán ott, mivel ellenállásba ütköztek, kimentek, és kívül kezdték el ezeket az eszméiket ugye terjeszteni. Próbálták kivonni a keresztényeket a gyülekezetekből, és maguk mellé állítani, illetve a pogányok közül igyekeztek maguknak megnyerni embereket, hogy higgyenek ebbe a látszat Jézusba. De ezek korabeli keresztények voltak, vagy legalábbis hát közülük származtak ki. Ez elég elszomorító dolog. És érezzük, hogy nem volt ez egy olyan veszélytelen dolog sem, mert ezek az emberek nagyon jól ismerték a keresztényeknek a tanításait, ismerték a keresztényeket magukat személyesen is, ismerték az egész keresztény nyelvezetet, és az ő tévtanításaikat egy olyan nyelvezeten tudták kommunikálni, ahogy ma mondjuk, ami nagyon megejtő volt a hívőknek. Hát ez majdnem ugyanazt mondjuk mi is, de mégse. Itt van egy kis eltérés. Nagy eltérés? Nem nagy eltérés? A gyanútlanokat könnyen behúzhatták a csőbe, és maguk mellé állíthatták ezzel a stílussal. Nos, sajnos senki nincs bebiztosítva az ellen, hogy antikrisztussá legyen, Krisztus ellenfelévé, még akkor se, ha esetleg ma is egy keresztény gyülekezetbe, akár egy református gyülekezetbe, akár Újszegedre jár. Még én is lehetek, ti is lehettek antikrisztusokká, hamis proféták, akik Krisztusról rosszul gondolkodtok, és téves dolgokat tanítotok. Igaz dolgokat is, de rosszakat is. Vigyázzatok, és vigyázzunk nagyon magunkra. Aki áll, meglássa, hogy el ne essék. János apostol rámutat arra is, hogy az ő olvasóinak, akik a levelét olvasták, már korábban beszélt arról, hogy megjelenik az antikrisztus, illetve az antikrisztusok. Vagyis ezeknek a megjelenése, mondja, várható volt. Emlékeztek, hallottátok, írja nekik, hallottátok tőlünk, tudnélik korábban, hogy megmondtuk nektek, hogy az utolsó napokban, a Jézus vissza, vagy utolsó órában, vagyis a Jézus visszajövetele előtti időszakban megjelennek ezek az alakok. Megmondtuk nektek, hogy így lesz. Azért tudtuk, hogy így lesz, mert már Jézus is beszélt róla, hogy így lesz. Hogy hamis Krisztusok fognak támadni. Megmondta, íme most már itt is vannak. Most már itt is vannak. Már itt vannak mellettünk, közöttünk. Az antikrisztusok. Itt vannak. Nem majd eljönnek, most már, írja a levelet valamikor 70-80 körül. Nem majd eljönnek, majd nem tudom, 2000 év múlva, vagy 5000 év múlva majd fölbukkannak az antikrisztusok, vagy egy antikrisztus, hanem már itt vannak, ami azt jelenti, hogy már az utolsó órában vagyunk. Krisztus bármikor visszajöhet. Hallottátok, hogy az utolsó órában meg fognak ezek jelenni. Itt vannak, tehát itt az utolsó óra. A végső időkben vagyunk, Krisztus bármelyik pillanatban bekopogtathat. Visszatérhet másodszor, hogy ítéletet mondjon a világ felett, és újjáteremtse a világot. Az utolsó pillanatban élünk mi is egyébként, mai keresztjének. Még mindig ugyanabban a pillanatban, órában vagyunk, mint amiben az János apostol 2000 évvel ezelőtt. Ma is az utolsó órában vagyunk. Krisztus bármelyik pillanatban most is visszajöhet. És ez a világ azóta is tele van antikrisztusokkal. Olyan emberekkel, akik Krisztus iránt ellenségesek, és akik helytelen, igaztalan dolgokat tanítanak róla, összekutyulva némi kis igazsággal. Elég most, testvérek, azokra a könyvekre, vagy filmekre, vagy egyéb dolgokra gondolni, amiről beszéltünk már sokszor, meg utaltam, meg tudjátok is ezeket a dolgokat. Tehát az antikrisztusok, azok első renden bizonyos hamis proféták, akik a Krisztusról rosszul tanítottak, hamis dolgot tanítottak, és így próbáltak keresztényeket is, meg nem keresztényeket is maguk mellé állítani. Másodszor azonban egy vallási vezetőt is nevezhetünk a Biblia alapján antikrisztusnak. A kereszténység körében megfigyelhető, testvérek, hogy újra és újra felbukkant az az elgondolás, hogy az antikrisztus az egy személy lesz. Egy olyan személy, aki a názáreti Jézusnak a helyére állván a kereszténységnek lesz a legfőbb vezetője. Mert hát a kereszténységnek a legfőbb vezetője az a Krisztus, az ige. De ez antikrisztus lesz, vagyis a Krisztusnak a helyére állván, mint az ő ádáz ellensége, irányítani akarja, és irányítani is fogja az egész kereszténységet. A kereszténység nagy része pedig, sőt, voltak épp az egész kereszténység, tisztelet a kivételeknek, Istenként fogják majd imádni ezt a valakit. Tehát egy személy, aki magát Krisztusként, de valójában Krisztus ellensége, de Krisztusként fogja magát feltüntetni. Mondom, ez a gondolat a kereszténység körében már régen él, és bibliaolvasó emberként gondolhatunk arra, hogy ez nem is egy olyan elrugaszkodott elgondolás. Sőt, ezt a valakit nevezhetjük, ezt az utolsó órák legvégén, utolsó perceiben megjelenő személyt nevezhetjük nagybetűsen az antikrisztusnak. Ez az antikrisztusoknak az antikrisztusa. Az antikrisztusok legfőbb feje, legfőbb alakja. Sok antikrisztus van, de van egy ilyen, aki egyszer kiemelkedik közülük, és az egész kereszténység vezetőjeként fog feltűnni. János apostol szavaiból erre nehezen következtethetünk. Ugyanis János azt nagyon homályosan fogalmaz. Nem derül ki a szavaiból világosan, hogy amikor ő az antikrisztusról beszél, akkor egy emberről beszél, vagy sokról. Mert mikor egyről beszél, rögtön utána azt mondja, hogy hallottátok, hogy több antikrisztus van, hogy sok antikrisztus van. Na most akkor az ember gondolkozik, hogy egy van, vagy sok van. Lehet, hogy azt azért mondja egyes számban, mert össze akarja foglalni az összes többit egy személy alá, vagy egy név alá. Mindezek az antikrisztus. Vagy tényleg gondol egy személyre, ő is, akiről azt mondja, hogy az majd eljő. De hát az ő idejében még nem volt ott. Szóval Jánosnál a kifejezés módja homályos, nem világos. Viszont Pál apostolt ide idézhetjük. Ugyanis ő a Tesszalonika levélben, a második Tesszalonika levélben, annak a második részében beszél egy ilyen vallási vezetőről, aki megjelenik a világ vallása, keresztény vallásának az élén. Ezt a valakit a bűn emberének, vagy a kárhozat fiának nevezi Pál apostol. Ő egyértelműen egy valakiről beszél. Ha az a valaki eljön, az be fog ülni az Istennek a templomába, mondja, vagyis az egyházba, mert Pál apostolnak az Isten temploma az nem a jeruzsálemi templomot jelenti, hanem az egyházat jelenti. Beül az egyházba, magát Istenként fogja mutogatni, minden meghatároz az egyházba, az egyházi emberek tömegei, a kereszténység tömegei fogják őt imádni, egyáltalán fogják hatalomra segíteni. Tehát egy olyan valaki lesz, ez a valaki Pál apostolnak a szavai szerint, akit jánosi szóhasználattal nézve nevezhetünk az antikrisztusnak. Hát testvérek, nagyon különös azért, hogy a reformáció idején ezt a vallási vezetőt, aki akkoriban ugye még csak egy egyház lévén, tudnilik a római katolikus egyház, ezt a vallási vezetőt a római pápával egyértelműen beazonosították. De nem csak az akkori római pápával, hanem egy kicsit tágabb értelemben fogták föl, és azt mondták, a pápaság maga az antikrisztus. Mert azt mondták, hogy annak a mindenkori pápa az elterpeszkedik az egyházba, és egy Krisztusról magát Krisztus földi helytartójának tituláltatja, Isten, mint egy megtestesült képviselőjének. Magának egy olyan imádatot, egy olyan hódolatot vindikál, amire nem jogosult egyáltalán. Ő határoz meg mindent, ami az egyházba történik, és ha valaki vele szembefordul, azt azonnal elpusztítják. A reformátorok ezt nagyon jól érezték a saját bőrükön. Luther, amikor megpróbált valamit szólni a pápa, illetve a pápaság ellen, rögtön kiátkozták, és az azt jelentette, bárki megölheti. Pedig csak mit akart, úgymond reformálni akarta a kereszténységet, hogy térjünk vissza már a sok emberi hagyománytól a Bibliához. De a pápaság, vagy a pápa részéről akkor ellenállásba ütközött, hogy egyszerűen, mintha neki ment volna egy falnak. Hát nem csoda testvérek, hogy aztán Calvin is, és a többiek is a Pál Tesszalonika beliekhez írt levelének az elemzése során oda jutnak, hogy még a gyermek is meg tudja érteni, írja Calvin, még egy gyermek is meg tudja érteni, hogy a pápa, illetve a pápaság maga az antikrisztus. Aztán ezt a gondolatot testvérek átvették az összes reformátori egyházak. Tehát az összes reformátori, akár a skót, akár a magyarok, bárhol a reformátori iratokat felütjük, mindenhol ezzel a nézettel találkozunk. Már csak ezért sem mondhatjuk mindenre ma, hogy hát azért ez túlzás. Hát nem mondjuk, testvérek, hogy túlzás. Nem mondjuk, hogy túlzás. Annál is inkább nem mondjuk, mert a római pápa manapság is nagyon is azzal az igénnyel lép fel, hogy ő a kereszténységnek, az egész kereszténységnek a legfőbb vezére. Ezt leplezetlenül vallja a római pápa. Ez a római pápa, ha nem ismeri előtt valaki, akkor azzal nem hajlandó egy közösséget fölvállalni. Csak látszólag. De a különböző ilyen úgynevezett ökumenikus tárgyalások során az egyik alapvető feltétel, amit a római egyház támaszt minden felekezettel szembe, az az, hogy a római pápát el kell ismerni. Még ha nem is pápának nevezzük, de nekünk is, protestánsoknak el kell ismernünk, valamilyen néven nevezzük, mit tudom én, legfőbb vezetőnek, vagy nem tudom, vallási vezetőnek, vagy nem tudom minek, de el kell őt ismernünk. Hát ez egy kicsit furcsa. És az is furcsa, hogy a pápa mind a mai napig meg is határozza azt, hogy a kereszténységben, hát a római kereszténységben, ahol ő uralkodhat, mit tanítsanak, és mit ne tanítsanak az emberek. Ott nincs olyan a katolikus egyházban, hogy valaki elkezd homlok egyenes más eszméket képviselni, mint amit a pápa jóvá hagyott, vagy a pápák eddig jóvá hagytak. Olyan nincs. Ha valaki ilyet csinál, egy darabig csinálhatja, de aztán a fejére koppintanak rögtön. Ráadásul testvérek, ugye ismernünk kell azokat a diplomáciai erőfeszítéseket is, amit a Vatikán mind a mai napig folytat, arra nézve, hogy a világ egyéb vallásai is elismerjék a pápát az ő vezérüknek. Ezt testvérek nem jut el már mi hozzánk, mert ezekről nem szól a fáma. De tudhatjuk, hogy a pápa, amikor a zsidókhoz fordul, amikor a hindukhoz, a távol-keleti vallásokhoz fordul, amikor az iszlám felé fordul, mindig azzal az igénnyel fordul, hogy őt ott elismerjék. Hajlandó a legmesszebb menő alkalmazkodásokra is. Amikor nem ez a pápa, hanem még az előző elment például Indiába, magára tette az összes indiai vallási jegyet. Mint egy azt képviselve, hogy ő tulajdonképpen a hinduizmusnak is tulajdonképpen a főpapja, a legfőbb vezetője. Hát testvérek, persze van ellenállás azért itt-ott-amott ugye ez ellen, de azért megfigyelhető az is, hogy hajlandóak is volnának egy ilyen nagy tekintélyű embernek, hogy így mondjam, bizonyos értelemben alávetni magukat, még a világ nem keresztjén vallásai is. Vagyis testvérek, egy olyan alak bontakozik előttünk ezen a vonalon, ha gondolkozunk, aki a világ nem csak a kereszténységnek, hanem a világ vallásainak az élére kíván állni. Ez, testvéreim, lehet, hogy csak az én elgondolásom, de lehet, hogy a ti elgondolásotok is ebbe az irányba mutat. Ez azért nagyon meggondolkoztat minket. Tovább elmélkedhetnénk még azon a vonalon, hogyha lesz egy úgynevezett antikrisztus, lesz egy olyan ember egyszer, akit nem csak a kereszténység, hanem a világ vallása is elismernek legfőbb vezérüknek, hogy ez az ember összefog mondjuk a világ egyéb vezéreivel. Mert jelen pillanatban azért azt is látnunk kell, hogy van egy nagy gazdasági összpontosításra való törekvés is. Egy nagy világgazdasági összpontosításra. Tehát valahova össze kell fogni az egész gazdaságot egy testületnek, vagy egy embernek, aki az egészet el tudja irányítani. Mert látják, hogy ez a sokféle különálló gazdaság, ez így nem működik. Úgy tűnik, hogy létrejönnek egymás után hatalmas gazdasági régiók, mint például az Európai Unió is. Aztán ki tudja, hogy egy napon majd mi fog ebből kinőni, de ugyanígy vannak távol-keleten is ilyen hatalmas régiók, ott vannak az amerikai hatalmas régió, hatalmas gazdasági tömbök, amelyeknek már tulajdonképpen a vezetőségei azok meg is vannak. Kérdés, hogy ezeket mikor és ki fogja esetleg egy kézbe fogni. Nagyon is elképzelhető, hogy egyszer fölbukkan egy gazdasági világvezér. Sőt, az is elképzelhető, hogy létrejön egy politikai világvezető is. Egy politikus, akit elismernek a világ összes politikusai, mint egy maguk fölött állónak. És mi van akkor, ugye gondolkozik az ember, hogyha mondjuk ez a világ politikai vezetője, meg a világ gazdasági vezetője, meg a világ vallási vezetője, mint egy sátáni szent háromság, bírni fogja a hatalmat. Persze, nagyon jól tudom, hogy sokaknak már talán ez egy kicsit olyan elvont, vagy egy kicsit már olyan misztikus, és, de talán nem is annyira misztikus, mint volt mondjuk ez az egész János apostol korában. Az antikrisztus, az a valaki lehet, én nem gondolom, hogy ezzel túllőnénk a célon, aki a világ kereszténységének, sőt vallásainak is legfőbb vallási vezetőjeként tündöklik majd fel egy napon. Végül azonban, testvérek, még egy dologról meg kell emlékezzünk. Nem csak antikrisztusok vannak, mondja az apostol, vagyis hamis proféták, akik a Krisztusról rosszul tanítanak. És nem csak valószínűleg egy valaki lesz, aki Krisztusról nagyon rosszul fog tanítani, mert magát már egyenesen Krisztusnak fogja hirdetni. Hanem az apostol itt a levelének a negyedik részében utal arra, hogy létezik az antikrisztusnak a lelke. Az antikrisztusnak a lelke. Így olvassuk itten, hogy amely lélek nem vallja Jézust, testben megjelent Krisztusnak nincs az Istentől, és az az antikrisztus lelke. Nincs ideírva az eredeti szövegben a lelke szó, de egy kicsit, ha lejjebb megyünk, a szöveg összefüggésből kiderül, hogy mégiscsak egy lélekről beszél. A hatodik versben azt mondja, hogy van az igazságnak a lelke, és van a tévejgésnek a lelke. Most azt mondom, hogy az antikrisztus lelkéről beszél itt az apostol. aki tulajdonképpen az írás magyarázók szerint, ahogy ennek utána néztem, nem más, mint egy démoni lélek. A sátánnak az egyik bukott angyala, ő is. Akinek az a feladata, hogy inspirálja a hamis prófétákat bizonyos gondolatokra. Már az elmúlt istentiszteleten is beszéltünk a démonokról, akik az emberek gondolatát befolyásolni képesek. Ez is egy ilyen lélek, aki a háttérben maradva hatni tud emberek lelkére, és azt idézi elő a fejükbe, a gondolataikba, hogy a Krisztusról teljesen hamisan kezdenek el tanítani. Ezért azt mondja az apostol, keresztény testvéreim, vizsgáljátok meg, hogyha valaki nektek a Krisztusról beszél, azt az embert ki inspirálja a háttérből. Mert nagyon jól tudjátok, hogy a zsidóknak is volt egy fontos feladata. Tudnélik, a zsidók között is volt egy kazal próféta. De a zsidóknak föl kellett tudni ismerni, hogy ez az ember igaz próféta, az Úr lelke inspirálja. Ez meg egy hamis próféta, akit hamis lélek inspirál. Számtalan alkalommal találkozunk az Ószövetségbe ezzel a konfliktussal, ami létrejön a hamis próféták, akik ott álltak sokszor a királyok mellett, ott élvezték a jólétet, meg mindent, és jöttek szembe velük a szegény Úr prófétái, akik mindig ellenem mondtak ezeknek a hamis prófétáknak. Proféta volt mind a kettő, de az egyik mögött a szent lélek állt, a másik mögött meg sátáni lélek. Na most azt mondja az apostol, ti keresztjének, ti is figyeljetek át. Mert az, hogy valaki elétek ugrik, és elkezd a Krisztusról beszélni, az még nem azt jelenti, hogy őt az Isten küldötte. Mert lehet, hogy egyáltalán nem az Isten szent lelke inspirálja, határozza meg az ő üzenetét, hanem az Antikrisztusnak a lelke. A tévejgésnek a démona, aki arra inspirálja őt, hogy azt mondja a Krisztusról, hogy például nem volt neki valóban teste. Ez nem egy emberi gondolat pusztán, ami valakinek a fejébe fölbukkant, hanem ez egy a sötétségből jövő gondolat. És itt még ehhez hozzátehetnénk, testvérek, nem tudom hányat, ilyen sötét tanítást, sötét gondolatot, ami a Krisztussal kapcsolatos. Mert a történelem tele van ezzel. Nagyon óvatosak legyetek, mondja az apostol. Vizsgáljátok meg a prófétákat, hogy pontosan ki áll az ő szavaik mögött. Fölismerhetők, ha nem úgy tanítanak nektek, ahogy mi tanítottunk, apostolok, akik láttuk a Krisztust. Az apostol az első levelének az első verseibe. Megfogtuk az életnek az igéjét. Ha látszott teste lett volna, nem tudtuk volna megfogni. Megragadtuk. Láttuk őt, hallottuk őt. Ha nem ezt mondja nektek róla, ismerjétek föl, hamisan tanít a Krisztustól. Ez nem az Isten lelkének a küldötte. Ez egy hamis prófét. A démoni lélek, az antikrisztusi lélek van ő benne. Az inspirálja mondani valóját. Forduljatok el tőle. Hagyjátok ott. Mondhatnánk, testvérek, ma is. Előjönnek ezekkel a különböző evangéliumokkal, gnosztikus evangéliumokkal egyébként a sajtóban. Mindig egy nagy szenzáció. A Mária evangéliuma, a nem tudom én kinek, a Tamás evangéliuma, ezek az igazi evangéliumok egytől egyig Jézusról rosszul tanítanak. Egytől egyig. Mi tudhatjuk azonnal, hogy mit mondanak az igazi evangéliumok, az igaz szemtanú. Azok úgy beszéltek Jézusról, ahogy. Ezek meg azt mondjanak, amit akarnak. Ezek nem az Isten lelkétől inspirált evangéliumok. Nem is csak emberi evangéliumok, hanem a sötétség evangéliumai, idézőjelbe teszem. A sátán evangéliumai, nem fogadhatjuk el ezeket. Vizsgáljátok meg a lelkeket. Mert ha valaki nem így tanít a Krisztusról, akkor az az Antikrisztus lelke inspirációja alatt áll. Hogyha azokkal szembefordultok, ezt is jelenti ez a dolog, ha azokkal szembefordultok, akkor nem emberekkel fordultok szembe. Nem lehet emberi eszközökkel harcolni, mert a sátánnak a lelkével álltok szembe. És ezek az emberek, akik ilyen dolgokat tanítanak a Krisztusról, sajnos megkötözött emberek. A gondolataik nem szabadok. Egyébként valahányszor találkoztok esetleg ilyen emberekkel. Már tapasztalhatjátok is, hogy elkezdünk velük beszélgetni. Például egy olyan emberrel, aki meggyőződött arról, hogy a Jézus az magyar volt. Kezdjetek vele beszélgetni. Meglátjátok, hogy olyan az agya, mintha egy ilyen vasabroncsban lenne. Nem bír kitörni ebből a gondolatból. utálja az igazi bibliai Jézust. Elmondja mindennek. Ez ilyen zsidó, olyan zsidó, a zsidók így, a zsidók úgy. Ez testvérek, nem az Isten lelkétől való. Az indulat se. De maga az, hogy nem bír kitörni valaki egy ilyen megrögzött gondolatból. Nem könnyű dolog ez, de mégis, hát valahogyan az Isten igéjével felfedjére kell ezekkel az emberekkel mégis vitába szállanunk. És kell ellentmondanunk nekik, hogy nem úgy van, ahogy hiszitek, hanem az igazi Krisztussal itt találkozunk. Nos, végül testvéreim, egy pár gondolatot engedjetek még meg. Mit is tehetünk mit? Látván, hogy az Antikrisztusnak tehát vannak mint egy hamis tanítók a világban. Lehet, hogy lesz egy nagy Antikrisztus is, aki mint egy vallási vezető fog tündökölni. Van egy antikrisztusi lélek, ami hat az emberekre. Mi se vonhatjuk ki feltétlen magunkat a hatás alól. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Testvérek, egyetlen egy lehetőségünk van. Azt mondja az apostol itt a levelében, amit kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Amit tudnilik tőlünk, kezdettől fogva hallottatok a Krisztus felől, az maradjon meg bennetek. Ez olyan, mint egy védőoltás. Amit ők mondtak, az apostolok, azt vésük a szívünkbe a Krisztus felől. Nekünk ez azt jelenti, hogy olvassuk az ígét, a Bibliát, tanulmányozzuk a Szentírást, abban is a Krisztust keresve. Mit mond nekem ez az ige a Krisztusról? Mit tanulok itt a Krisztusról? A napi ige olvasásomba, a templomba jövetelkor. Ez legyen az a Krisztust akarom jobban megismerni, az igazit. Aztán majd fölismerem a hamisokat. Fölismerem. Nem úgy beszélnek, hogy nekem a Márk beszél, vagy Lukács, vagy János beszél. Fölismerem. Legyen ez a védő oltás bennünk, testvérek. És igyekezzünk ezzel a Krisztussal a kapcsolatunkat elmélyíteni, ápolni a kapcsolatunkat vele. És igyekezzünk arra, hogy tele legyünk a Krisztus ismeretével. Növekedjünk az igazi Krisztusnak a megismerésébe. Úgy van ez pontosan, mint ahogy az amerikaiakról hallottam, hogy úgy tanítják a hamis dollár felismerését a szakembereknek, mikor még nem volt az a vizsgáló papír, az a kis vízjel vizsgáló gépezet, hogy megtanították nekik, hogy ilyen az igazi dollár. Nézzétek meg, itt vannak az ismertetőjelei. Egyébként szerintem mind a mai napig gyakorolják. Itt vannak azok az ismertetőjelei, amiket nem lehet hamisítani sehogy sem, mert lehet még a vízjelet is lehet hamisítani. De itt van ez, az. Ezt nézzétek, ismerjétek kívülről az igazi dollárt, csak egy is hiányzik a fontos ismérvek közül, azonnal tudjátok, hogy ez egy hamis pénz. Nekünk is az igazi Krisztust kell, testvérek, részletesen, mélyre, hatóan ismerni. És mindjárt fel fogjuk ismerni, ha valaki össze-vissza beszél. Ezen kívül legyünk nagyon hálásak, testvérek. Én azt mondom nektek, hogy legyetek nagyon hálásak velem együtt. Én is hálás vagyok azért, mert nekem az életem során az igazi Krisztust hirdették meg. A valódi Krisztust. És ti is legyetek hálásak, hogy a lelkészekbe botlottatok eddig, akár az én személyembe is, aki Krisztusról igazán helyesen beszélt. Az nem az én érdemem, és nem azoké, akikről beszélt, hanem az Isten lelkének az érdeme. Az ő nagy hatalma, az ő nagy szeretete hozzánk, hogy mi nem ilyen hamis tanítók, antikrisztusok, sátáni lélektől inspirált eszméit kell, hogy itt hallgassuk a Krisztusról. És azokba kellene, hogy higgyünk. Nem. Kegyelem, hogy mi az igazi Krisztust megismerhetjük, hogy hihetjük, hogy egyre mélyebben megtelhetünk vele. És az övé lehet a szívünk és az életünk. Ez kegyelem. És feladatunk, testvérek, azért ne felejtsétek, feladatunk, hogy mi ugyanezt az igazi Krisztust képviseljük. Mert a hamis proféták nem hallgatnak. Sehol. Nyomják az eszméiket tévébe, rádióba, úgy mindenhol. Nekünk is elő kell jönni. Szint kell vallanunk, és azt kell mondanunk, hogy mi letesszük a voksunkat emellett, a bibliai Jézus mellett. És ezt hirdetjük, és ehhez hívunk benneteket, és mi ezt képviseljük. Jöjjetek, és higgyetek, és legyetek az ő követői. Mihelyest, testvérek, bizonyságot teszünk, azonnal ott vagy, mi is a csata kellős közepén vagyunk. Egy szellemi csatatéren vagyunk. Mert mindjárt lesznek, akiknek szúrni fogjuk a szemét, vagy piszkálni a csőrét. De mégis nem hiszem, hogy itt nekünk ezzel foglalkozni kell. Mi a jó oldalon állunk. A Krisztus a győztes oldalán. Legyünk bátor tanúság tevői a Krisztusnak. És ne féljünk, mert ahogy az, a Krisztusunk mondta, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki bennük van. Nagyobb ő, aki bennünk van, mint az, aki azokba az emberekbe hat. Olyan csodálatos, testvérek, hogy Jézus ezt a akár démoni lelket, akár hamis prófétákat, akár az antikrisztust, ez Jézus egyszer már le fogja győzni. Vissza fog térni a Krisztusunk. És ezeknek vége lesz. És mindenki oda jut, ahova, amit megérdemel. Hogy az írás mondja, mert a Krisztus legyőzte a sátánt és az összes antikrisztusát. És az antikrisztust is. Nekünk nem kell félni, egyáltalán nem kell félni ezektől, hanem a Krisztust kell szeretnünk, és egyre jobban bíznunk benne, és követnünk őt. Segítsen ebben minket, ami Urunk Istenünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy a Krisztust elénk állítod, az igazit, a valódit, hogy ismerjük meg őt, aki emberré lett értünk, hogy bennünket, bűnösöket megváltson a bűnnek a fogságából, a sátánnak a markából, a kárhozatból, és örök életet szerezzen nekünk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy elénk adtad a te dicsőséges alakodat a Szentírásban, és onnan igazán megismerhetünk. Kérünk, adj igaz értelmet, igaz hitet a szívünkből, hogy tényleg megismerhessünk. Megismerhessük a te csodálatos, páratlan, lenyűgöző lényedet. Segíts, hogy elkezdjünk benned gyermeki szívvel bízni, mint a mi megváltó Urunkban, és követni tudjunk téged. És ha ezen az úton járunk, add, hogy még inkább, még mélyebben meg tudjunk téged ismerni. Add a vágyat a szívünkbe, a te mélyebb ismereted, a veled való mélyebb közösség után. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi boldogságunk, te vagy a mi üdvösségünk. És köszönjük, hogy mi imádattal borulhatunk le eléd. Kérünk azokért az emberekért, akik rossz utakon járnak, akik démoni lelkekre, téveítő lelkekre hatnak, hallgatnak. Könyörülj meg rajtuk, és szabadító irgalmaddal látogasd meg őket. Kérünk, hogy segíts minket is, hogy tudjunk nekik bizonyságot tenni rólad, az igazi bibliai Jézusról. Segítsd, Urunk, ezt a világot, hogy kiszabadulhasson az antikrisztusok hatása alól, és az antikrisztus lelkének a hatása alól, és egyre több ember kerülhessen a te hatásod alá. Kérünk téged, hogy mi is egytől egyig hadd álljunk a te hatásod, a te irányításod, a te vezetésed alatt. Köszönjük néked ma is, hogy tanítgattál minket, szóltál hozzánk. Kérünk segíts, hogy mindez ne pusztába kiáltott szó legyen a szívünkbe, hanem hadd hozzon jó gyümölcsöt a te dicsőségedre. Kérünk áld meg szívünket, életünket, gyülekezetünket, kicsinyeinket, nagyjainkat, otthonainkat, építkezésünket, vállalkozásainkat. Kérünk betegeinkért, a gyengélkedő testvéreinkért. A te hatalmas kezedre bízunk, Urunk, mindezeket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, valakik elkészítették magukat, azokat szeretettel várjuk az úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, ha Isten is segít bennünket. Azt is hirdetem befejezésül, hogy jelen pillanatban a dolgok állása szerint jövő vasárnap még itt lesz az Isten tisztelet. Tehát ide jöjjenek a testvérek. Majd jelzem, ha már nem ide kell jönni, hanem a Gabonakutatóintézet tanács termébe. Egyelőre még most itt találkozhatunk. jövő vasárnap, az biztos. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, és készülve az úrvacsora osztásra, 295. éneket énekeljük. 295. A 295. énekünk így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Mind a két versét énekeljük el, és az ének eléneklése után, ha valaki nem vesz részt az úrvacsorán, az ének eléneklése után távozhat közösségünkből.